Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Kaposi Dávid, és köszöntöm mai vendégünket, Golovin Vlagyimirt, a világbajnok női junior kézilabda válogatott szövetségi edzőjét. A beszélgetést felvételről hallják. Az interjút meghallgathatják az infostart.hu weboldalon is.
Köszönöm, hogy itt lehetek.
A világbajnok válogatott irányítója, Lakatos Rita azt mondta önről egy interjúban, kivételes edző, nagyon kemény elvekkel, aki végig hitt bennünk. Mi az edzői hitvallása, mik ezek a legfontosabb edzői elvei?
Hát a hit az biztos. Azért, hogy mi munkát végzünk, az mindig törekszünk, hogy a legjobb is legjobb legyen. És persze itt olyan alkalom, világbajnokságról beszélünk, amikor már oda beléptünk, akkor is az hittünk, hogy sikerülni fog. Bármennyire egy kicsit olyan hullámzó volt az egész, nagyon nehéz kezdés, de a végén kell nyerni, és az volt a célunk.
Tavaly ősszel még az MTK edzőjeként, ellenfélként nézett szembe a junior válogatottal, hiszen ugye a junior válogatott majdnem minden NB1-es klubbal játszott mérkőzést. Akkor a juniorok nyertek 33-28-ra. Mi volt akkor a véleménye a válogatottról?
Ideig is ismertem a lányokat, aki alkatta azt a csapatot. Olyan szakaszban játszottunk, amikor egy kicsit más volt a terhelés. Itt készültünk a tavaszi mérkőzésekre. Hát örültem neki, azért a junioroknak az biztos, hogy nagyon jó, amikor együtt tudnak játszani, és erősek csapatok ellen az biztos, hogy a fejlődést eredményez. Bármennyire nem hiszem, hogy nagyon fontos akkor volt ezt az eredmény, de a játék meg tényleg, hogy összeszokjanak egymást, az nagyon fontos volt.
Aztán márciusban vette át a válogatott irányítását Hajdú Jánostól, aki egészségi okok miatt távozott. Gondolta volna akkor, hogy néhány hónap múlva ilyen nagyszerű sikert érnek el majd együtt?
Reménykedtünk, mondjuk így, bármennyire nem volt egyszerű átvenni a Jánostól ezt a csapatot. 3,5 évig hát velük folyamatosan dolgozott, nagyon szép eredményé volt a világversenyeken, világbajnokságon, de így hozott a sors az egész, hogy de nem tudta folytatni. Nagyon örülök, hogy valaki gondolt rám, de az is hallottam elvileg, hogy a János is támogatta azt az ötletet. Egy hetet gondolkoztunk, ezen próbáltunk egyeztetni, hogy sikerüljön, hogy mindenki ne sérüljön, semmilyen érdék. Azért akkoriban meg most is az MTK Budapest kézilabda csapatának vezetőedző vagyok, és nagyon örülök, hogy az MTK vezetősége mindenféleképpen ebből a szempontból támogatott. Sikerült elintézni, hogy két fronton legjobb tudása szerint dolgoztam. Az MTK lányok is partnerek voltak ebből, hogy ott, amikor nem vagyok, jól menjen a munka.
Mire volt idő a világbajnokság előtti hónapokban? Mennyire változtatott a játékon, a taktikán, vagy inkább önnek kellett edzőként alkalmazkodnia ehhez az új helyzethez és ehhez a csapathoz tulajdonképpen?
Hát nem volt sok időnk egyértelmű, biztos, hogy változtatni kellett, azért olyan versenynaptárt kaptam itt a világverseny előtt, hogy le kellett mondani egy pár mérkőzés, akkor a Hajdú Jánosnak ez volt így, hogy ismerte a csapatokat, ők nagyon sok mérkőzést játszottak, nekem abban kellett változtatni emiatt is, hogy nem csak játszunk, hanem még ismerkedjünk egymást. Ismertem azt a csapatot, meg személyesen is voltam, amikor a Szlovéniában harmadik helyért játszottak, és akkor ott akkor nem sikerült legyőzni a dánokat, de így, hogy kizártak az orosz válogatottat, akkor is bronzérmesek lettek. Egy kicsit védekezésen biztos, hogy mindenféleképpen változtatni akartam, meg a legfontosabb, hogy a munka közben ismerjék a lányokat, ami az nagyon fontos, amikor mérkőzésen belül valamit változtatni kell, hogy mennyire partnerek, hogy mennyire megértik, hogy mit akarok is, és örülök neki, hogy a szempontban az MKS-t is támogatott, adta nekem azt a lehetőség. Valamennyit csökkentettünk is a mérkőzések számát, de még itt a közvetlen felkészülés előtt összesen 16 napot dolgoztam velük. Ebben volt egy torna, amit játszottunk itt a Bajnokok Ligája alatt, ami sikerült megnyernünk. És utána jött ez a szakasz 4 hét közvetlen felkészülés világverseny előtt.
ugye azt is lehetett hallani, hogy nem volt teljesen zökkenőmentes a felkészülés, hiszen sokaknak elhúzódott, és éles volt végig a klubszezonnak a hajrája is. Ugye a felnőtt válogatottban is játszottak többen még az utolsó selejtezőkön, és ott voltak az érettségik, amik szintén egy kicsit belezavartak a képbe. Ezt a helyzetet hogyan sikerült megoldani?
Hát muszáj volt megoldani, más lehetőségünk nem volt, azért nem lehet megmondani a gyereknek, hogy nem. Biztos Áfra Naémi az utolsó pillanatokban csak érkezett hozzánk, de ezt akkor jegyeztettünk meg márciusban a Kim Rasmussennal, hogy neki EB-s selejtező után kellene pihenni, azért tényleg nagyon nehéz éve volt. A többiekkel már többségben már így találkoztunk együtt. Darabokba próbáltunk összerakni itt az egészet. Amikor volt az a csapat, aki jobban ment volna a védekezésbe, akkor azzal foglalkoztunk, amikor már valaki hiányzik, akkor a támadásba. Azt így unblock, nem volt olyan rendes felkészülés, amikor már mindenki ott van, és egy irányba, nem, darabokba összeraktunk, és bíztunk benne, amikor a Noni már érkezett, a Háfra Noémi, akkor már ott próbáltunk azt az egészet összerakni, hogy a legjobb tudásunk tudjuk kezdeni a világverseny legjobb tudással, igen.
Ugye Háfra Noémi mondott, hogy vezéregyénisége kell, hogy legyen ennek a csapatnak, hiszen ő már a felnőtt válogatottban is játszott. Ő viszont pont azt mondta egy interjúban, hogy nem volt vezéregyéniség, hanem mindenki az volt ebben a válogatottban. Egyetért ezzel?
Nagyon sok jó teljesítmény volt. Így és úgy is valahogy nincsen olyan, hogy mindenki vezér, akkor az valahogy nem biztos, hogy egy irányba megy. Nagyon sok vezér képességekkel rendelkező játékos alkatott azt a csapatot. Nálam, ahogy az egész alakult, ahogy kezdtem velük dolgozni, úgy láttam, hogy a Lakatos Rita az volt ennek a csapatnak a talán legjobb vezére, és láttam, hogy az edzéseken belül, meg az edzéseken kívül azt a társaságot valahogy ő próbált összekovácsolni. Hozzánk akkor itt a felkészülés során érkezett a Fentáler Sára, meg a Kácsor Gréta, aki inkább lejjebb U18-as válogatottnak a tagjai. Egy kicsit idegenek voltunk nekik, de a Rita minden megtett, hogy ezt a távolság nagyon gyorsan zárjunk meg, és akkor mind nagyon egységesek legyünk. Mondom, az ő szerepe nagyon fontos volt ebbe a csapatba, és az eredményekben, az a mérkőzésem, amit véleményem szerint, amit mondta Háfra Noémi, hogy adott pillanatban a pályán, ha valakinek jobban ment, ha valakinek jobban sikerült valamit, ő vállalta azt a vezérszerepet, és ezeket a teljesítmények szét osztottak. Nem akarok most itt kiemelni így XY, de a Krujbl Kettinek óriási szerepe volt, a Nóninak a nagyon komoly szerepe, Pásztor Noémi a román meccsen óriásit lendített minket második fél időben, mint védekezésben, mint támadásban, és gondolom azokra a dolgokra abban a interjúban mondta a Noémi.
Mennyire volt egyébként nehéz dolga a 18-as keret kijelölésekor, hiszen gondolok itt arra leginkább, hogy mekkora a merítés ebben a korosztályban?
Hát nem volt egyszerű, azért azokat a játékosok, aki utolsó évében játszottak már NB1-es mérkőzéseket, ő rajtuk lehetett látni, hogy tényleg ők már jegyzettek, és tudnak a komoly teljesítményre saját korosztályba. Aki kevesebb játszott, vagy mondjuk az NBB-t játszott, az egy kicsit más sebesség, és nekik, és az volt a legfontosabb, hogy aki egy kicsit nem gyengébb, hanem kevesebbet, vagy gyengébb bajnokságban játszott, hogy ők zárkozzanak a többiekhez, ahol nagyon-nagyon komoly a sebesség mellett nagyon sok gyorsan kellene dönteni, és biztos vagyok benne, ez sikerült, azért nagyon sokan voltak így a pályán, a Krujbl Ketti ő legtöbbet, igazából neki így nem is volt olyan cseréje, aki tudta volna ők pótolni. Azért sajnálom a Fentáler Sárát, így hogy balkezes lövőként biztos, hogy sokat segített nekünk, de megsérült itt a felkészülés során. És így, amikor indultunk az egész világbajnokságnak, 18 lánnyal kezdtünk dolgozni, és 18-al érkeztünk a világversenyre, bármennyire a pénzes Laura meg a horvát Laura nem került itt a pályára, nem is voltak nevezve, de biztos vagyok benne, hogy óriási élményen estek át. Sokat-sokat tanultak, és ami megerősíti igazából, hogy ez a tényleg nagy csapat, ők minden megtettek, hogy az a csapat győztes legyen.
Hogy a magyar kézilabda utánpótlás egészét nézzük, akkor vannak olyan posztok, amin kifejezetten jól állunk, és vannak olyan posztok, ahol lyukas posztoknak nevezhetők, tehát ahol tényleg mondjuk csak egy-egy játékos van, és nincs mögöttük megfelelő csere vagy második ember?
Minden korosztálynak olyan sajátosságai vannak. Van nagyon erős korosztály, most mondjuk ezt a 98-2000-es. Vannak korosztályok, aki lehet, hogy még erősebb, lehet, hogy gyengébb, az nem lehet megmondani. Most azon a poszton, de szerintem a világon mindenhol a balkezes átlövő az olyan ritkasság. És azt most itt a ketté, ami Dunajvárosban többségben jobb szélsőt játszott, de György Lászlóval megbeszéltem még világverseny előtt, hogy én számítani őre a jobb átlövőbe, a kettéről, de az mindenféleképpen támogatást kaptam ebbe a kérdésbe, azért ebbe a bajnokságba, a Dunajvárosba őre a jobb átlövőnként számítanak, és meg is mutatta az a világversenyen, hogy tényleg ő nagyon sok mindenre alkalmas ezen a poszton, és hát itt nem nagyon volt a lyukos poszt többségnek, éppen aki került a pályára, nem rontott, hanem vagy megtartott, vagy lendített a csapatot. Csorgrétéről beszélnék, ezért ő nagyon sokat tett hozzá, amikor a Háfrona Éminek valami miatt, vagy fáradtság, vagy valami baj volt, nem tudta csúcson teljesíteni, és pont ebben a szakaszban mentesített, hogy amikor már ott lesz a Noni, egy kicsit pihentebb, jobb teljesítményű képes.
És úgy látszott, hogy a kapusposzton is kifejezetten jól áll a válogatott, hiszen gyakorlatilag szinte nem volt olyan meccs, amikor a kapusok igazán ne tettek volna hozzá döntő mértékben valamit, és önnek a húzása is bejött. Az egyik meccs előtt lehetett hallani, hogy azt mondta, hogy az kezd, akinek gyengébb a mutatója. Ez is egy régóta taktikának a része, vagy a taktikai repertoárjának a része, vagy itt alakította ki most a válogatottnál ezt?
Hát minden korosztálynak, mondom, ez a sajátossága, és ennek a korosztálynak ez a három kapus. Többségben ott volt világversenyeken az a munkát, amit végezte a Bartolos Béla. És előtte beszéltünk, hogy tudjuk ezt szétosztani. Olyan nagyon hullámzó a kapus teljesítmények voltak itt a felkészülés során, de a tornákon is mindig volt egy valaki, aki a csúcs teljesítményre volt képes, és így indultunk annak a világversenynek, hogy majdnem minden meccsen más valaki kezdjen, próbálunk őket így ratálni. És ha valakinek nem megy, akkor majd jön a következő, aki biztos, hogy segíteni fog, és jó teljesítményre képes. És ott a Bino Bogi, szerintem most annak a korosztálynak, de az egész, az ő sajátossága, hogy nagyon jó tudja beszállni a játékba a padra. Ő volt, aki kevesebb kezdett ezen a világversenyen, de amikor már pályára került, akkor tényleg csúcs teljesítményre volt alkalmas, és nagyon óriási segített annak a csapatnak itt a világversenyen, de ugyanúgy megmondanom a Subas Sára, Hlórik Petra, mondom, ők amikor kaptak a lehetőség, akkor éltek is vele, és az nagyon fontos, azért nem hiába azt mondjuk, hogy egy jó kapust, és ők pont azok voltak, aki óriásit segített minket.
A világbajnokság első hetében alig volt igazán éles meccsük komoly ellenféllel szemben, és sok volt a szünet. Ez összességében, hogy látja, használt, vagy inkább nehézséget okozott olyan szempontból, hogy nehezebb volt játékba lendülni, összeszokni?
Hát ez is nagyon érdekes volt, jó nyitó meccs, két nap pihi, utána meg lett volna két meccs, de Elefántcsont csapata nem érkezett, megint két nap pihi, és utána jöttek két nagyon fontos, a Montenegro meg a Norvég elleni mérkőzések. Hát jobban örültem volna, ha kevesebb pihenő van, és biztos vagyok benne a lányok is, csak azért, hogy világverseny előtt is már utolsó két-három nap egy kicsit olyan darabos volt a munka, már lehetett látni, hogy a fejük már ott vannak a világversenyen, készülnek erre a mérkőzésekre. és utána jött, igen, egy nap mérkőzés, két nap pihi, hát óriási dolgoztunk itt a edzőstábban, hogy azt a időt próbálunk valahogy őt összerakni, hogy ne foglalkozzanak semmivel fejbe, ne rágodjanak, hanem hogy menjen, mi hamarabb érkezünk majd a mérkőzésekhez. Hát most utólag azt mondom, hogy jó, de ott már nagyon sajnáltam, hogy nem érkezett ez a elefontcsontpárt, ezért még egy mérkőzés jó lett volna, de most azt mondom, lehet, hogy így lett volna a legjobb.
Az ünneplés utáni nyilatkozatokban többen is mondták, hogy legyőzhetetlennek érezték magukat. Ön mikor érezte a csapaton azt, hogy valóban legyőzhetetlen itt a világbajnokság során?
Hát ez nagyon nehéz kérdés. Azért ők még bármennyire már nem juniorok, és elvileg felnőtteknek számítanak, de ők még nem felnőttek, és bízom benne, hogy ők is tudjanak erre az egészről, hogy még nem, hogy nekik sok meg kellene, hogy oda jussanak, ami a céljuk mondjuk felnőtt válogatotthoz. Azért az ők teljesítményük, a napi forma, azt meghatározza az egész. Hogy erősek vagyunk, az a brazil meccsen bemutatkozott először, amikor nagyon nehéz, nagyon gyenge játéka, túl izgulva, az első mondjuk 10 perc, az utolsó 10 perc, azt, amint megfelelt volna a teljesítmény, ami jó, és 15. percben 19-19 olyan csapattal, amit kiálltak, hogy nekünk át kell gázolni, ő rajtuk, meg mindenki 20 gólok győzelmet akarod. Nem, és akart. De ott már lehetett látni, hogy nehéz, de kritikus szituációban jött valami olyan törés, és akkor elindultunk. A következő mérkőzés, a Portugália majdnem ismételte ugyanazt a brazil mérkőzés, nagyon jó kezdés, utána egy kicsit darabos, egy kicsit olyan lossóak voltunk, és második fél időben már megint elindult, és sokszor mondtam az öltözőbe is, hogy meccs előtt, hogy hát csináljunk saját dolgunkat, játszunk, és biztos, hogy megérkezik majd olyan pillanat, amikor sikerült majd legyőzni mentálisan, meg fizikálisan azt az ellenféleket, és azon a világversenyen ez mindig jött valahogy a második fél idő során, amikor még nem is jó, még azonos, meg jó is játék, X kerül, és utána 5-10 percen belül elintéztünk a mérkőzéseket.
Pont ezt akartam kérdezni, tehát hogy többször is hátrányból fordítottak, és ez főleg az egyenes kieséses szakaszban volt szembetűnő. Románia, Korea, majd a döntőben Norvégia ellen is. Ez akkor a jobb erőnlétnek, mentális frissességnek, vagy mentális erőnek, vagy pedig valamilyen taktikai változásoknak köszönhető, amiket esetleg ön a szünetben végrehajtott?
Hát nagyon örülök ennek a erőlétnek. Az egyértelmű, hogy azt nem lehet megcsinálni itt világverseny előtt 4 héten. Azokat a játékosokat magukkal hoztak itt az egészet. Ezt állóképességet, gyorsasági állóképességet. Amikor készültünk, már így is volt egy hát a norvég által nem készített, de a program szerint felkészítettünk az tervek ezt az utolsó 4 hétre, és az volt a legfontosabb, hogy a végén még erőt bírjunk, azért én megnéztem azt a csapatot, meg a tavalyi Európa-bajnokságon, a végén nagyon elkészültek, semmi erőjük nem volt, és ez olyankor nehéz nyerni. És nagyon örülök, hogy így sikerült, amit hoztak magukat, azt sikerült így összerakni az edzés munkával, hogy a végén még legyen erőnk. És a legnagyobb öröm, hogy a norvégokat többségben, mert mindenki tudja, hogy legjobban rendelkeznek állóképessége, a gyorsasági állóképessége, mondjuk a felnőtt válogatott, azt folyamatosan átgázol mindenkin, egyszer-egyszer veszít mondjuk 5 évente, de a döntőbe, az utolsó 15 percben norvégokban már nem volt erő, a bennünk még volt. És biztos, hogy az a cserék is, láttam, hogy ma ott elfáradt egy kicsit tanulni, csak vérekezett, a Gréti támadott, és a Kitty a Kettinek, a Kruiber Kettinek, mondom, ő volt a legtöbben a pályán. Mindenféleképpen próbáltunk valahogy mentesíteni, egy 5 perc pihenőidőt adni. Nem mindig sikerült, de ő tényleg nagyon komoly formában volt.
A hírek után folytatódik a beszélgetés, maradjanak velünk!